Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a gondolatkiadó nevében, abból a rendkívüli alkalomból, hogy a Lélek Enciklopédia újabb kettő is, úgy tudom, a két utolsó kötete is elkészült. És hát a kiadó ilyenkor persze dicsekedni szeretne, de ennél azért szerencsére tartalmasabb lesz az összejövetelünk. Legnagyobb elismerésem a szerzőké, szerkesztőké, lektoroké, de hát nem lehet elmenni anélkül, hogy szinte egyszemélyes vállalkozásként a főszerkesztő, projektvezető, felelős, nem tudom milyen jelzőket kell még adatni, de mindenfajta módon Simon Székely Attilának köszönhető, hogy ez megvalósulható. Igazából a kiadó elsődleges dolga megköszönni a támogatást, ami a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül érkezett hozzánk, anélkül ebben a formában nem tudott volna megjelenni. Idefelé jövet, dicsekedtem a kedves ismerősét, majdnem elütöttem a Lermattán kiadó igazgatóját, aki az első kötetet adta ki. Nem volt szándékos, úgyhogy ez a véletlen egybeesés. De csak azért említem, mert egy kicsit más dizájnnal és más módon jelent meg az első kötet, és nem igen lehet kapni, tehát terveink szerint esetleg még a negyedik kötet, illetve az első kötet is meg fog jelenni. Műsorként és programként azt tervezzük, hogy először egy áttekintő ismertetést hallunk erről a közel 15 éves munkáról, meg hát amit el szeretne mondani projektvezető, főszerkesztő úr. Majd a meghívóban levő sorrendnek megfelelően ismertetik a kötetet Nagy Levente, régész, latinfilológus, Németh György, ókortörténész, klasszikafilológus, Sárközi Miklós, vallástörténész, iranista, és hát Vasárnyi Miklós, filozófus, vallástudós. Aztán lehet majd kérdéseket föltenni, avagy kommentárt fűzni hozzá, majd kötetlen beszélgetés formájában lehet folytatni, hogy lehet-e ennek a kiadványnak amifajta olyan rezonanciája, vagy folytatása, akár idegen nyelvű közlés, akár más elhajlások, ami ebből következik. Szeretettel fölkérem Simon Székelyt.
Tisztelt Hölgyek és Urak, szeretettel köszöntök minden megjelentet. És hát nagy ünnep a mai, tudnélik, hát a 15 éves munka lezárását is ünnepeljük. Nem csak a két utolsó kötetnek a megjelenését, illetve nem csak a két utolsó kötet bemutatója ez. Én most be szeretném mutatni Önöknek az enciklopédia történetét végeredményben. Tudni, hogy 2005-ben kezdődött az egész munka, egyszemélyes vállalkozásként, mert én kezdtem meg, és akkor úgy, hát úgy, mint a lavina vagy a hógörgeteg, ahogy a hegyen lejön, úgy kezdett ugye nőni, és akkor egy hatalmas 200 résztvevővel teljesült ki a munka. Most hát itt most kezdeném akkor a bemutatást. Tehát ez lennék én, hiszem tovább. Hogy jött az ötlet az egész munkára, hogy is, mert sokan kérdezték, hogy hát hogy találtam ki ezt. Hát így, hogy részt vettem a Tucsonba, az Egyesült Államokban, 96-ban volt egy nagy tudatkonferencia, ami által megalkották a tudattudományát. A Science of Consciousness, mondták ők. De hát ez egy multidisziplinális tudomány, és hát a lélek az egyenlő most már a mai világban a tudattal. Most nem megyek be a részletekbe, ugye számos tudományos magyarázat van, hogy mi a lélek, mi a tudat, stb. És hát végül a hit és a tudomány az emberiségnek, tehát az emberi lét meghatározó entitása. Lélek enciklopédia projekt. Nos, hát amint az előbb elmondtam, 2005 óta szilveszter, amikor még nem volt akadémiai elnök, akkor beszéltük meg, hogy jó lenne, hogyha az akadémia támogatná ezt a vállalkozást, és akkor ő lelkesen javasolta azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica et Scientiarium támogatásával jöjjön létre, mert az én munkámnak a támogatását valósítsák meg, csak úgy tudják megoldani, mert külön részleget az akadémia erre nem tud alkotni, mert ez egy külön része az akadémiának. Na most általában az enciklopédia 81 szócikk van az egészben, és hát ez a léleknek az összes fogalomkörét átöleli, mitológiáról, vallásról, filozófiáról és tudományról szól. Tehát egy szóval mindenről van szó, és hát a legkiemelkedőbb Magyarországról és a világról a legkiemelkedőbb szakértők írták. Tehát 85%-ban Magyarországról, mert ugye az Egyesült Államokban és Kanadában is voltak szócikk írók. Hát azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy ez egyedülálló vállalkozás volt a világon, mert ha beütik a Google-ba vagy bárhova a neten, nem találnak egy ilyen című munkát. Úgyhogy ez azt is lehet mondani, hogy Hungarikum, hogyha most mondjak egy nagy dolgot. Célkitűzése ennek ez is az volt, hogy közvetlen cél, hogy hát a lélek különböző leírásait bemutassa, különböző szemszögekből, és hát az egész emberiség kultúr történetében, hagyományában. És átfogó cél pedig kimondottan az enciklopédiának a megjelentetése, először magyar, majd angol nyelven nyomtatásban, és elektronikus könyvformájában. Tehát én ezt adtam le az akadémiának, hogy ezt szeretném megvalósítani. Ebből most megvalósult ugye a magyar változat. A kezdet. Nos hát, először úgy szerettük volna, hogy ABC sorrendben jöjjön az összes szócikk. Ez volt először a tervet, azt javasolták a kollégák, hogy hát így oldjuk meg, mert minden lexikon, minden enciklopédia így néz ki. Ölött van a bevezetét is, és akkor az őskor, stb. Tehát ABC sorrendben jött volna az összes szócikk. Tovább, tehát látjuk azt, hogy kereszténységbe, judaizmus, tehát ez így jött volna. ABC sorrendben végig, ilyen módon lett volna, meg etruszk, aratudomány a végén, törzsi, és itt vannak a szekták lettek volna a végén, tehát itt a mozgalmak. De ez nem valósult meg így, tehát ez nem jött be sajnos. A csapat. 52 szerkesztőbizottsági tag van most is. Összesen 320 embert kértem fel a 10 év alatt, ebből maradt 160. Tehát durván számítva a fele. Volt, aki nem tudta megérni valamiért, visszamondta, egy évig húzta, halasztotta, nem sikerült, nem írta meg a cikket. Akkor átalakítottuk az egészet, és készítettünk egy új szerkezetet. Azt se tudtuk, hogy nevezzük, lélek enciklopédia, vagy a lélek enciklopédiája. Javasolták azt, hogy nevezzem úgy, hogy a lélek enciklopédiája. És ott is nyelvészeti gondok voltak, hogy lélek enciklopédiát egybeírjuk, vagy pedig kötőjellel írjuk. Nyelvészekkel tárgyaltam meg azt is, hogy hogyan legyen a cím. És akkor a nyelvészek mondták, hogy hát így a legjobb, hogy lélek enciklopédia egyben. Az új szerkezet pedig így nézett volna ki, valami 24 kötet lett volna, és minden kötet 100 oldalas lett volna képekkel együtt. Tehát látjuk itt, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik kötet, tehát mindegyikben külön szócikk van még eredményben. Mert 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, tehát a világvallások pedig ugye itt, innen kezdődtek volna a 8. kötettől, és így folytatódtak volna, tehát így jöttek volna a világvallások. Hát megmondom őszintén, én ezt nem nagyon szerettem, ezt a megoldást. 21 kötet, igen. 21 kötet lett volna, 100 oldalas kötetek. Nem, ezt is elvetettük, ezt a formát is. Egy másik kiadó javasolta ezt, mert egy spanyol enciklopédia is így nézett ki, de az képes enciklopédia volt. Ott rengeteg színes kép, hát az inkább ilyen gyermekeknek volt az az enciklopédia, és akkor hát ez nem gyermekeknek való, úgyhogy nem. Na most megint javasolt az akadémia egy másik struktúrát, és az így nézett volna ki, hogy első kötet, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik csak a világvallások. Tehát először jött van a kereszténység, új szövetség első, második kötete, második, akkor harmadik a judaizmus, héber biblia, egész más címek is, tehát ez nem, most nem így néznek ki a címek, iszlám, korán, hinduizmus, brahmanizmus, védák, buddhizmus, ezek, és akkor hetedik kötetben folytatódott volna a filozófia, itt már akkor nyolcadik tudomány, 9. a magyar ősvallás, az külön kötetlen forma, 10. őskor, akkor finnugor, Szibéria, Sáma, 12. Jainizmus, Szik, Ranszáim. Tehát így mentünk volna végig, de ez sem jött be. Tehát ezt is elvetettük. Tehát az évek hosszú során ez így formálódott. Most egy néhány szót a szakember struktúráról és a módszerről. Tehát egész végig én vezettem, és hát az én hátamon volt az egész felelősség, meg a 200 embernek a munkája. Utána az alelnök volt a László János professzor, aki a Pécsi Egyetem pszichológiai tanszékének a vezetője volt. Ő elhunyt 2016-ban. Ő nagyon sokat segített nekem. A narratív pszichológia magyarországi bevezetője, megvalósítója volt, és ő majdnem minden szócikket elolvasott, és lektorált is, szakmai szemmel is. Hát elment közülünk nagyon hamar. Akkor jönnek a szerzők, speciális lektorok, tehát kimondottan a szaklektorok, utána voltak általános lektorok, akik azért átnézték, és a szerkesztőbizottság. Nagy részt a lektorokból áll össze. 85 nagy szócikk és alszócikk van összesen az egész enciklopédiában. És a szócikkeknek jól meghatározott struktúrája van mindegyiknek. Tehát kikötöttük, hogy ki hogyan írja a szócikkeket. Kétféle úgynevezett általános fogalomtár létezik. Az első a mítoszoknak és a vallásoknak, második tudományoknak és filozófiáknak. A módszertan az volt, hogy szerző megírta a szócikket, felkértük a szaklektort, a szaklektor szakvéleményt mondott, utána én is átnéztem, és a szerkesztők is átnézték, legtöbbször, amikor nem, és ment egy-egy általános lektorhoz is. Tehát ez egy hatalmas folyamat volt. És azt mind én irányítottam, hát ez nem kell, azt hiszem nem kell mondjam, hogy ez mekkora munka volt. Ez a mitológiák szerkezete. Tehát történeti leírás, jellegzetesség, főbb fogalmak, és a célfogalom, tehát ez volt a cél, a lélek. A léleknek az összes kapcsolódó fogalma. Tehát itt minden, ami a lélekhez kapcsolódik, ez volt a fontos. A szerzőről és tehát a szakirodalom és a szerző. Tudomány és filozófia külön szerkezet, ugyancsak itt is. Történeti leírás, legfőbb jellegzetesség, változatok és célfogalom a tudományban is, és filozófiában is. Csak ott egy kicsit más volt, mint a vallásokban, a mitológiákban. A szakirodalom is, a szerzők. Na most itt egy megjegyzést tenni, tehát rendkívül sok kritikát, megjegyzést kaptunk egyetemekről, akadémiáról, akadémiai intézetekből, és ezeket megbeszéltük, és átgondoltuk, és ha úgy találtuk, hogy konstruktív a javaslat, akkor beépítettük az enciklopédiát, tehát azt szerint dolgoztunk tovább. Hát itt a régiről beszélek, tehát itt most még mindig a régebbi szerkezet ez, hogy 100 oldal lett volna mindegyik kötet. És itt meg kell, hogy mondjam, hogy honorárium nem volt, tehát semmiféle honoráriumot nem adtunk senkinek, se szerzőnek, se lektornak. Mindenki azt lehet mondani, hogy önkéntesen dolgozott. Jelenlegi szerkezet, tehát ez a mostani. A 4 kötet, tehát egy kötet 700 és 1000 oldal között van, és összesen a 4 kötet kb. 3000 oldal. 160 szerző és lektor van, és 52 szerkesztőbizottsági tag, egy elnök az én vagyok, egy alelnök, aki elhunyt, a László János volt. És 80 szócikk van összesen a kötetekben. Íme a szerkesztőbizottság tagjai, nem fogom elolvasni, itt vannak. Szerzők és lektorok. Ez a folytatás, tehát itt van a 160. ember. Tehát az első kötetnek a jelenlegi szerkezete ez, tehát itt a cím a világvallások lélekképzetei, Larmattan kiadó adta ki az első kötetet, tehát kereszténység, judaizmus, iszlám, hinduizmus és buddhizmus. Ezek a nagy vallások, a világvallások. A második kötetet a gondolat kiadó adta ki, filozófia, tudomány és paratudomány, íme a szerkezet, tehát európai filozófia, tehát itt ebben az európai filozófia van, a második kötetben, és a tudományos megismerés, valamint a paratudományos felfogás. Harmadik kötetet szintén a gondolat kiadó adta ki, Lélek a mítoszok világában. Ez egy hatalmas kötet, nagyon szép, tehát a mítoszokról szól. Őskor kezdődik, és hát végigviszi az egész emberiség az mitológiáját gyakorlatilag. Negyedik kötet, Ázsia, Amerika, Afrika és az új vallások lélekvilága, szintén a gondolat kiadó adta ki. Gyönyörű kötet ez is. Tehát Ázsia, lélek Ázsiában, Kína, Japán, Mongolia, Tibet, India, Irán és Örmény. A lélek Amerikában, Azték, Maja, Inka, észak-amerikai őslakosok, tehát az indiánok. És a lélek Afrikában a fekete Afrika törzsi világa. majd az új vallások, mozgalmak és irányzatok, hát itt szekták is vannak benne, ahogy kell egy enciklopédiában, minden benne van. Én az első kötetnek a borítólapja, ez a Larmattan kiadói. Én néhány képet is bemutatnék itten a buddhizmus, az élet kereke, a lét kerék. A második kötet, filozófia, tudomány, paratudomány, így néz ki a borítója, nagyon szép kiadás is. Itt a pszichológia, tehát az általános és az általános pszichológia és a pszichológiának a különböző válfajai, ezt szerint személyen valósította meg ezt a szócikket. Most hát itt az univerzum, második kötetben kozmikus mikrohullám háttérsugárzásról egy kép, egy földtípusú exobolygó rajza ez, illetve hát fantázia rajza, vagy így néz ki, egy földtípusú exobolygó. Akkor a Jupiternek az egyik holdja az Európa felszínén látható jég mintázatok, így néznek ki. Ezek mind megtalálhatók a második kötetben, a kozmológia részben. A Marson, Hephaestus Fossé térségben ilyen víznyomok, tehát vízfolyás nyomok vannak. A Marson volt víz. Itt már az asztrológia, tehát átmentünk a paratudományokba, szintén a második kötet harmadik nagy fejezetében található ez. Itt a parapszichológia, a pszi erők, stb. Extraszenzoriális percepció. Akkor a spiritizmus, Florence Cook, ez a transzba esett, itt látni, annak a kezek a feje felett, én szkenneltem, ugye elnézést, a képek egy kicsit gyengén sikerültek, mert a szkennelés ugye hát az egy kicsit felben meg minden, mert nagyon vastag volt a könyv, és nehéz volt a szkennelés. Íme a harmadik kötet, borítóval. Görög mitoszok világában, Hades és Persephone. Szintén még mindig ott vagyunk, görög mítoszok világában. Agamemnon, itten beburkolt fejű kísértete, ez ott láthatjuk a kísértetet. Ókori Róma, átmentünk Pompa Funébris, tehát egy ilyen temetés. És most itt az Egyiptom, tehát pávián fejű túlvilági istenek. Anubis, a ravatalom, íme, tehát Anubis a ravatalom fekvő múmiával, tehát a Rer koporsóján a hallgatás tornya, ez Perzsia. Mented itt az ókori Perzsia. Negyedik kötet. Nagyon szépen sikerült ez a borító is. Íme Konfucius. Kezdjük a Kínával, hatalmas nagy fejezet. Az összes kínai vallás és filozófia megtalálható. Mongol sámánnő, szik vallás, ez a Nanak guru, a legnagyobb szik guru. Tehát a guru isten, lehet mondani. A szikek szimbóluma, ime 1699-ből. Egy Jain templom Delhiben, jainizmusról is szó van, itt már amerikai és kanadai szerzők írták meg ezeket. Nem találtam, tudom, hogy Magyarországon szakértőt ezekre a szócikkekre. Manikeizmus, Máni az alapító. Bahá'í vallás, Abdul Bahá az vallás alapító. Bahá'í'llah, ez sírszentélyének a bejárata, Akkó mellett. Most hát rátérünk a amerikai, tehát a dél-amerikai ősvallásokra, maják, kukorica isten utazása az alvilágba, íme. Kukorica isten és a hárem hölgyek, íme látjuk a hárem hölgyeket itten. Inkák, Viracocha isten az inkáknál, inkák istene. Észak-amerikai őslakosság, azaz az indiánok, ahogy hétköznapi nyelven mondjuk, hegyi szellemeket megtestesítő táncosok, indiánok táncolnak. Lakota indiánok, szellemhívó tánca, szertartása, festmény, de számos indiánról szó van, tehát nem csak ezekről, én kiragadtam egy néhány képet. És hát elérkeztünk a köszönetnyilvánításhoz. Köszönettel tartozom a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica et Scientiarium programjának, aki a munkámat támogatta a 10 év alatt, és a mozgáskorlátozottak egyesületeinek, országos szövetségének, a MEOSZ-nak, aki szintén támogatott. És természetesen a Nemzeti Kulturális Alapnak, aki támogatta a kötetek kiadását, tehát a kiadókat támogatta, igen, hogy megvalósuljanak a kötetek. És természetesen a gondolatkiadó összes munkatársának köszönetet szeretnék mondani, mert rendkívüli munkát végeztek, gyönyörű munkát végeztek. Tehát. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves könyvbemutató kollégák, kedves érdeklődők! Én nyilván nem szeretném itt a harmadik és negyedik kötetnek az összes szócikkét végig bogarászni, mert hogy erre a feladatra nálam hivatottabb kolléga is lehet. Inkább arra gondoltam, hogy egy kicsit módszertani szempontból beszélnék ezekről a szócikkekről, abból a szempontból, ami nekem nagyon, nagyon izgalmas volt, ahogy ezeket olvasgattam, itt főként a harmadik kötetben szereplő mítoszok különböző lélekelképzeléseinek a vizsgálata során, hogy milyen sokféle tudomány társtudományt és segédtudományt próbáltak meg a szerzők bevonni munkájukba, és hányféle tudománynak a módszereit igyekeztek valamilyen módon összevetni egymással, csupa olyan tudományokat, amelyek teljesen eltérő módszertan szerint dolgoznak. Rögtön az első példa, meg nagyon inspiráló volt, Gressz Ágnes, a Pécsi Egyetem okortörténeti programnál doktorandusz hallgatója az őskorról, az őskor lélekelképzelésekről ír, mégpedig úgy, hogy nem csak a régészetnek a módszereit vizsgálta, hogy a temető, az ősi régészet temető elemzési módszereit vette figyelembe, emellett pedig, ami nagyon különleges, az, hogy az evolúció-biológia és a kognitív vallástudománynak a módszereit is megpróbálta összevetni, vagy összehozni az ősi régészet, például a kognitív régészet által alkalmazott módszerekkel, és mint egy írásos források hiányában gyakorlatilag nem sok mindent tudunk ezekről az őskori lélekelképzelésekről, sőt még az se egészen biztos, hogy a mi fogalmaink szerint ti vallások egyáltalán léteztek még a felső paleolitikum idején. Mégis egy nagyon izgalmas gondolatkísérletet látunk itt, hogy az evolúció biológiának módszerei, tehát hogy hogyan működött a Homo sapiensnek az agya, hogyan gondolkodott ez az agy, hogy milyenek voltak az asszociációk, és ezeket hogyan lehet ezeknek a lenyomatait a régészeti leletanyagban megtalálni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A következő módszertani probléma, ami a következő nagy fejezetben az ókori európai civilizáció lélek felfogásánál minduntalan megjelenik, ahogy én láttam itt a régészet módszerei igyekeztek valamilyen módon az indoeurópai nyelvészetnek a módszereibe lükköztetni a szerzők, ami tehát ez a fajta ütköztetés, ez több szócikben is megjelenik itt, ugye a görög mitoszok világában is, kissé, de főként ugye a keltáknál, de akár rómaiaknál is, hogy nyilván az indoeurópai nyelvészek, különösen akik ugye a Dumézilnek három funkciós elméletével foglalkoznak, mindenféleképpen megpróbálnak nyelvészeti alapon valamiféle indoeurópai vallási képzeteket rekonstruálni, és hogy ezeknek különböző módon a leánynyelvekhez kötődő civilizációkban meg kellene jelenniük, míg a régészet, különösen az ősrégészet ez szkeptikus ezekkel a nyelvészeti rekonstrukciókkal szemben. És itt nagyon érdekes azt látni, hogy hogyan lehet ezeket a nyelvészeti modelleket, ha lehet egyáltalán, itt főleg a kelta szóciknél, nagyon érdekesen kijön ez a kérdés, hogy hogyan lehet a régészetből jól ismert ábrázolások, temetkezési ritusok, szertartásokkal összevetni. És itt nem csak a nyelvészet és a régészet, mint két tudományágnak a módszertana fontos a számunkra, hanem itt megérkeznek, ugye bejönnek ugye az ókori görög-római irodalomtörténetnek a különböző módszerei, az ókori filozófia módszerei, az ókeresztény patrisztikának a módszerei, mégpedig azért, mert nagyon sok esetben az írott forrásaikkal, lélekkel kapcsolatban filozófiai szövegek, és itt a szerzők több alkalommal megpróbálkoznak azzal, hogy például egy középső platonista filozófusnak, egy Apuleiusnak a lélekről szóló elképzelését, rendszerezését, erről ugye egy kicsit ezt a platonista vagy filozófikus filozófus annak a filozófiának a módszertanát egy kicsit lehámozni, megnézni, hogy a magában a római vallásban hogyan voltak ezek a lélekelképzelések, ez a Szabó Ádámnak a szócikke. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy hogyan lehet filozófusok által írt szövegek alapján különböző filozófiai tanításoknak lehártva róla valamilyen módon az archaikus lélekelképzeléseket rekonstruálni. Ugyanez vonatkozik a másik nagyon fontos forrás típusunkról, hiszen szinte mindegyik ókori lélek szóciknél előfordulnak ókeresztény források, akik pedig ugye az ókori kereszténység szemszögéből igyekeznek vizsgálni, vagy éppen vitatkozni ezekkel a pogány, tehát az ő szempontjukból pogány lélekelképzelésekkel, és itt pedig ugye az a feladat, például ami a kelta lélek szócik esetében, de a kicsit a görög mitoszok világában és az etruszknál is előfordulhat az, hogy a jókeresztény szöveget, tehát a jókeresztény szerzőnek a lélekre vonatkozó elképzeléseiből mi az, ami kifejezetten a keresztény szemléletet tükrözi, és ezt hogyan tudjuk leválasztani, például Arnóbius szöveg esetében, hogy megtudjuk, mi voltak éppen az etruszk lélek elképzelésekből, mi az, amit valahol olvasott, és hogyan írta ezt le, és hogy a saját keresztény elképzelését hogyan tette hozzá. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat, én azt gondolom, de igyekeztek azért a szerzők sikerrel megoldani ezt a dolgot. És ez emellett még egy nagyon fontos módszertani kérdés, ami elsősorban a Kócs Ivának a Magyar Ősvallás című szócikkénél jelentkezik, amely egyébként egy nagyon fontos téma, jelentős társadalmi érdeklődés is van a magyar ősvallás rekonstruálhatósága iránt. Itt pedig, ebben az esetben pedig megint csak két tudomány, a honfogláskori régészet, a népvándorláskori régészet és a néprajztudománynak a módszerei ütköznek egymással, vagy legalábbis Pócséval ebben a szócikkében megpróbálja valamilyen módon ezt a magyar ősvallást rekonstruálni, vagy a jószegi Vilmosnak a korábbi sámán elképzeléseihez képest egy kicsit dekonstruálni, ugye ezt is látjuk a szócikkben, hogy melyek azok a motivumok, amik ugye a mai magyar néprajzban, a folklórban megvannak, és a Pócs Évának a korábbi kutatásai, gondoljuk itt a tündérek, démonok, boszorkányokra, vagy az összes későbbi projektjére. Itt nagyon sok esetben sajnálatos módon azt kell látnunk, hogy a Pócs Éva meggyőző érvelésének megfelelően, hogy számos olyan elképzelés, amelyet a középiskolában még úgy gondoltunk, hogy a honfogláskori, vagy a honfoglás előtti ősmagyar sámánizmushoz tartozna, ezek gyakorlatilag balkáni, késő antik, vagy esetleg közép-európai, középkori elképzelések, vagy koraújkori elképzelések, Közép-Európából, és nem feltétlenül lehet őket visszavezetni a 10. századig a honfoglalás időszakáig, és ebből kifolyólag pedig ugye az a kellemetlen meglepetés éri a régészeket, hogy van egy 10. századi honfoglalású leletünk, mégsem lehet, hogy nagyon-nagyon könnyen előhúzunk egy lelethez egy néprajzi párhuzamot, és az alapján értelmezzük a leletünket, miközben ezekről a néprajzi párhuzamokról kiderül, hogy ezek nem vezethetők vissza a 10. századig. Tehát itt is nagyon szépen ennél a szócikknél is jelentkezik ez a kettősség, és hát ehhez érdemes hozzávenni a finnugor és uráli népekről szóló szócikkeket, ahol azt látjuk, hogy hogyan működnek a sámánok, hogy a jelenlegi, tehát a 20. századi néprajzi megfigyelésekkel kapcsolatban, és hát ugye ezeket a sámán működéseket hogyan lehetett volna, vagy hogyan nem lehet még olyan jól a honfogláskorban visszavezetni. És végül, de nem utolsó sorban, ami nekem nagyon feltűnő és érdekes volt, az, hogy több olyan, a lélek elképzeléseknek több olyan eleme szerepel ezekben a szócikkekben, a búvópataként szerepelnek itt-ott, például a sámánizmusnak az elképzelései megjelennek, ahol nyilván a néprajzi megfigyelések alapján az eurázsiai sámánizmust jól lehet rekonstruálni, meg lehet figyelni, videófelvételeket lehet róla készíteni, de például az őskorban, a politikum idején léteztek egyáltalán sámánok, vagy például a görög mítoszok világához kapcsolódó léteztek a görög sámánok, vagy például a kelta druidákat lehet a sámánnak tekinteni, hogy a kelta szócikkben olvassuk, ezek mind módszertelen nagyon problémás kérdések. És egy másik dolog, ami minduntalan szintén búvópatakként megjelenik itt a lélekvándorlás kérdése, több szócikkben is, hogy a lélekvándorlás alatt pontosabban a görög metempszichózist akarjuk-e igazán érteni, vagy az indiai elképzeléseket, vagy például a druidák egyáltalán foglalkoztak a lélekvándorlással, vagy ez egy toposz az ókori szerzők körében, vagy hogyha nem, akkor az alakváltozás, és nem lélekvándorlásról van ez szó, például a kelták esetében, vagy pedig nagyon fontos kérdés, hogy egyáltalán itt a finnugori és uráli népeknél, akár a vogoloknál és osztjákoknál itt a lélekvándorlás elképzelések pontosan mit jelentenek, hiszen itt az derül ki, ami elképzelhető a kelták esetében is, vagy a Szabó Miklós foglalkozott ezzel korábban, hogy nem feltétlenül kell nem feltétlenül igazi indiai jellegű lélekvándorlás az, amikor meghal egy öreg személy, egy öreg ember egy közösségben, és akkor hogy ugyanabban az időszakban, vagy nem sokkal később megszületik egy kisgyerek, hogy akkor a lelke abban a kisgyerekbe átvándorol, de hogy ezt ugye a lélekvándorlásnak a terminológiáját, hogy kell-e ezekre használni, vagy nem, az kérdés. És a legeslegutolsó észrevétel, ami nagyon feltűnő volt számomra, hogy búvópatakként megint csak minduntalan felbukkan ezekben a szócikkekben, szinte mindegyik ókori népnél ez a kettős lélek elképzelése, amit az antropológusok, vagy életlélek és szabad lélek kettősségének tartanak, de kiderül, hogy ezek igazából nem csak kettős lélek elképzelések vannak itt szinte mindegyik ókori vallásban, és még talán az őskoriban is, hanem ahogy látjuk, és nyilván a ókori keletet bemutató kollégák meg fognak erősíteni, hogy bizony sok civilizációban, hogy a hármas, négyes, sőt ötös lélek elképzelések is előfordulhatnak. Ezeket érdemes. Éppen ezért ugye én azt ajánlom az olvasó számára, hogy érdemes mindegyik szócikket alaposan elolvasni, és ezekre a kis módszertani nüanszokra nagyon jól odafigyelni, hiszen itt ezekből a szócikkekből nagyon sok tudományáknak a módszereit meg tudjuk ismerni, a néprajztudomány módszereit, a régészet módszereit, az ókori irodalomtörténet módszereit, a filozófia történet módszereit, az ókeresztény irodalom vagy a ókeresztény patrisztika módszereit, akár, vagy éppen az evolúcióbiológia és a kognitív vallástudomány módszereit. Én ezzel a lelkülettel, vagy hát ezzel a figyelemmel ajánlom mindenkinek figyelmébe ezeknek az elolvasását, hogy mindenki nézze meg, hogy mennyiféle módszer van. És elfelejtettem beszélni az etruszk, nagyon kiváló etruszk szócikk kapcsán az ikonográfiáról, hogy etruszk falfestményeknek az ábrázolási alapján, tehát az ikonográfia, az antik művészet segítségével is lehet lélek elképzeléseket rekonstruálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, rövid leszek, mert az időjük az erősen véges, és tőlem teljesen szokatlanul megírtam előre. És még szokatlanabb, hogy megpróbálom felolvasni, ha le is veszem a szemüvegemet, hogy benne maradjak az időben. Egy vallomással kezdem. Amikor 2005-ben Simon Székely Attila felvázolta számomra, hogy milyen tervei vannak, és felkért, hogy vegyek részt ebben a munkában, nem igazán bíztam benne, hogy a mai nap valaha is eljön, és egy sorozat elkészült köteteit a könyvbemutatóra kezemben tarthatok. Túl sok projektet láttam már bedőlni, és tisztában voltam vele, hogy az akadémiai támogatás nem túl hosszú időszakában egy 21 kötetes enciklopédiát lehetetlen megírni, megszerkeszteni és kiadni. Ráadásul akkoriban minden időmet lekötötte egy német nyelvű monográfiám lezárása és a Steiner-Ferlánggal történő végetlenülő levélvágás. Minden esetre jó szívvel javasoltam Nagy Leventét, aki akkoriban doktorált nálam antik kísértethistóriákul, és Hegyi Dóreszt, aki a görög vallástörténet legjobb hazai szakértője. Mindketten meg is írták kiváló fejezetüket. 2008. március 20-án kaptam meg Nagy Levente anyagát, amit meg is találtam az akkori levelezésünkben. Aztán hosszú szünet. Legközelebb 2015-ben hallottam Simon Székely Attiláról, aki arról értesített, hogy a projekt 10. évfordulójára megjelent az első kötet, és felkért arra, hogy a könyvbemutató röviden beszélt a vállalkozásról. Ezt természetesen örömmel meg is tettem, de még akkor sem bíztam benne, hogy az egész sorozat valóban meg fog jelenni. Az első kötetet kézbe véve szembesültem azzal, milyen kiváló tudósokat nyert meg a főszerkesztő az 52 fős szerkesztőbizottságba, és a szerzők névsora is impozált. A ma már 15. évében járó projektet Simon Székely Attila lelkesedése és kitartása tartotta életben. Az, hogy ma a teljes sorozatot bemutathatjuk, többek között annak is köszönhető, hogy a főszerkesztő lemondott a 21 kötetes terjedelemről, de mint látjuk, a 4 kötet 2922 oldala, én megszámoltam, sem lebecsülendő teljesítmény, sőt, majdnem 1000 oldalral meg is haladja Bagdi Emőke 2015-ös jósatát az előszabát. Most tehát készen áll a nagy mű, de az alkotó még nem pihen, hanem megszervezte a mai könyvbemutatót, amely kedveit közt vállaltam, hogy mind a 4 kötetről mondok néhány szót. A 4 kötet számításaim szerint 79 tanulmányát, itt tudjátok, nem ugyanolyan módszerrel számoltunk, lehet, hogy nem pontosan ennyi, de kettes voltam matematikában. Természetesen nem lehet feladatom külön-külön méltatni, mert akkor a méltatás egy újabb kötetet eredményezne, ezért úgy határoztam, hogy egy szempontot érvényesítve tekintem át az anyagot. A szempont pedig, minthogy szakmám szerint ókortörténész vagyok, az, hogy melyik kötetben milyen arányban vannak az ókori témák. Az első kötet 18 tanulmánya közt mindössze két ókori vagy jó részt ókori fejezetet találunk. Percel István a korai keresztény lélek elméletekkel foglalkozik, a kereszténység lélekfelfogása, az antik filozófia és az orvostudomány lélek fogalmának hatások kísérni magát. A vallás elterjedése során két új szempont merült fel a lélekfelfogásban, a szerzetesek aszkétikus szemlélete és a krisztológiai viták eredményei. Krisztus emberi lelkének szerepe a viták központi kérdése lett, ezért a vita hatást gyakorolt az európai lélekfogalom fejlődésére. Végül Percel az új szövetség pneuma és szükhé fogalmát vizsgálta meg. A másik ókori vonatkozású tanulmány Visi Tamás írása a zsidó vallásról és a héber bibliáról. Ez a fejezet természetesen jóval idősebb az ókoron, de valójában egész a 19. századig. A fejezet foglalkozik az ember lelkével, Istennel, az angyalokkal, valamint az ördögökkel és a szellemekkel is. Ezek után Visi áttekinti a lélekfogalom változásait a héber bibliától a kabbalától. A második kötet 20 tanulmányából mindössze egy foglalkozik antik témával, egy idő lesz ókori görögök című fejezete. Ez a pszüché fogalom eredetéről, ugye a lélegezni pszükhomály szóval származik, tehát nagyon hasonló a mi lélek fogalmunkra, a fontosabb filozófiai iskolák tanítása lényült el. Ezek a következő preszokratikusok, Platón, ugye a hallhatatlan lélek látogatása az ideák világában, Arisztotelész, a lélek az élőlények principiuma, az arché, Epikúrosz, a sztoikusok, a szkeptikusok és az új platonisták, hallatlanul gazdag, és ahhoz képest nagyon tömör összefoglalás. Ókori szempontból a leggazdagabb a harmadik kötet, 17 tanulmányából 9 ókori tárgyú. Nagy Demette a görög mítoszok világa, Lakatos Szilvia a lélekképzetek az etruszk vallásban, Szabó Ádám ókori római lélekképzetek, John Reynolds, mit gondoltak a kelták a lélekről, Bódi Ramona, Fülöp József, Szinger Ádám, a germán lélekfogalom és lélekképzetek, Viktor Éva lélekelképzelését az ókori Egyiptomban, Esztári Véka, Vér Ádám, ókori Mezopotámia, lélek az ókori Mezopotámiában, és különben a Gamesekhoz, Sárközi Miklós, a lélek fogalma, a lélekről alkotott képzetek, a pre-iszlám iráni kultúrán. Hát nyilvánvaló, hogy az egyes szerzők bővelkedtek a forrásokban, hiszen mind a görögök, mind pedig az egyiptomiak rengeteget írtak a lélek sorsáról, például a halál után, más fejezetek esetében azonban jóval kevesebb az a forrás. Lakatos Szilvia az etruszkok elképzeléseit vizsgálva leginkább a temetkezésekre, a sírok falfestményeire és domborműveire támaszkodhatott, amelyek a halottakat lakomázás közben ábrázolják, az ábrázolásokon megjelenik a túlvilági utazás és a találkozás az ősök szellemeivel, akik közé maga is betagozódik, hiszen hát ő is egy halott ős lesz. A pogáni kelta írásos emlékek száma is erősen behatárolt, ezért Reynolds fejezete is elsősorban a régészeti forrásokra több-kevesebb sikerrel. Ez a fordítás is elmondható, több-kevesebb sikerrel sikerült befordítani. Ezek közül is kiemelkedik a Gundestrupi hatalmas ezüstüst, amelynek képmezői kétségtelenül Istenket ábrázol. A kevés görög és latin leírás beszámol a halál utáni életről és a reinkarnáció elképzeléseiről. Vagyis vigyázat, nem tudjuk, hogy a kelták hittek-e a reinkarnációba, de a görögök és a rómaiak hittek abban, hogy ők hittek be. A fejezet a középkori ír és verszi forrásokkal zárul, amelyek beszámolnak az átoktak szigetéről például. A negyedik kötet 24 tanulmányából 5 merül az ókori, de ez nem a klasszikus antikvitás, hanem a 4 kínai fejezet, ugye 5-ből 4, tehát egy nem ókori, valamint Sárközi Miklós tanulmánya a 6. században élt Máni keverék vallásáról, a manicheizmusról. Itt ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert erről egy külön lefordítva gyakorlatilag a hozzáférhető forrásokat. Különösen érdekes a bűnösök lelkének bemutatása, amely egy negatív, kényszeres lélekvándorláson esik át, és főleg állati testbe költözik, kegyetlen démonok kezébe kerül, és mindörökre bezárják a bóhúzba. Itt látjuk a 17 ókori tárgyú írás gyakorlatilag bemutatja az antikvitás és az ókori kelet lélek elképzeléseit és azok változásait, vagyis ha ezek önálló kötetbe kerültek volna, most lenne egy ókori lélek történeti kézikönyv. Azonban a jelenlegi struktúra is hasznos, mert az ókori iránt érdeklődő olvasó belevontik olyan izgalmas írásokba, amelyek nem az ókorról szólnak, és ezért talán soha nem jutott volna a kezünkbe. Köszönöm szépen!
Sárközi Miklós urat!
Tisztelt meghívott vendégek, tisztelt kollégák, először szeretném köszöntöm a Nyilvántalási Múlszékre Attilának. Én 2012-ben kettő táján kapcsolódtam be ebbe a folyamatba, tehát az ifja generáció, hogy a felénél nagyjából az útnak csatlakoztam a szerzők csoportjához. Akkor éppen nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni, de egy rossz periódusomban kaptam ezt a felkérést, de aztán nagyobb részt sikerült ezzel feladta megbírkózni. Tehát számomra sok szempontból érdekes és kihívás volt, meg kell mondani. Ha csak a saját szakterületemet nézem, a magyar iranisztika az nem bővelkedik vallástörténeti tanulmány. Nem jellemző ez a fő iránya, és meg lehet, egy olyan tudomány, ami ráadásul meg sem lehet nevezik, hogy gyér csatornákon csordogál, a mai Magyarországon azon belül a preiszlám irányi világ meglehetősen gyér csatornákon csordogál, de különösen érdekes és izgalmas dolog volt egy ilyenbe belevágni. Évek óta tanítok preiszlám irányi vallástörténetet, tehát valójában azt kell mondanom, hogy az ember ugyanaz a problémával foglalkozik szemben, amivel nagy leventes, hogy milyen forrásokhoz nyúljon az ember. Tehát ehhez talán a metodikáról beszélem, a módszertanról. Meg kell mondani, hogy sokkal nehezebb volt összeszedni a forrásokat, például az olaszcizmus lélektanul való tanítása. Vannak persze nyilvánvaló olyan aspektusok, amik nagyon jók ki vannak tárgyalnak, de amikor arról van szó, hogy hány lélek is létezik, hány öklélek, négy lélek, tehát ezeknek a minimális szakadalom van, még a idegen nyelven is. Hát itt az ember, meg kell mondani, sok időt töltött az elsődleges és a másodlagos források felgyűjtésével. Most a kötet, összesen a négy kötet szerintem nagyon érdekes vállalkozás. Nem biztos, hogy a sorrend szerkesztés folyamán a belső tartalom hogyan változott. Ezen nyilván lehet vitatkozni, hogy milyen sorrendben kellett volna. Azért tegyünk hozzá, hogy az első kötet még a Károli könyvek sorozatban jelent meg, tehát ezt azért érdemes kiemelni, hogy a Károli Gáspár református egyetemnek is van köze a Lélekenciklopédia sorozathoz. Tehát valójában például esetleg az is felmerhetett volna az emberben, hogy mondjuk a ókori fejezetek megelőzik mondjuk az iszlám fejezetet, tehát nyilvánvalóan ezek másfajta világvallás, nem világvallás tematika győzedelmeskedett. Nekem nagyon tetszik az egész. Valójában azonban azt látom, hogy a lélekről szóló fejezeteken túl szinte mindenki, már azok a fejezetek, amikhez én valamilyen szinten kompetensnek érzem magam, szinte mindenki írt egy vallásot, hogy összefoglalja ahhoz a témához, amiről alkottam. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ilyen szempontból a kötet nagyon, az is van, hogy mi lehet használni ezt a kötetet, egy kicsit gyakorlatilag közelítve, például vallástörténeti szemináriumokhoz. Egy csomó vallásról, főleg ókori vallások közül kevés ismertekről alig van összefoglaló munka. Nyilvánvalóan meg a Whitefield-et megtalálják, de ezek a kötetek valójában a laikusoknak is szólnak, nem elsősorban a szakembereknek szólnak. De mindenki lesz, mert az volt az elválságos velem, én úgy érzem, hogy azért egy kicsit olvasmányosan ír, amiről ír. Tehát ez a kötetsorozat több funkciót tölt be. Betölti azt a funkciót, amire mondjuk egy lélektan iránt, vagy lélektan történet iránt vágyódó ember vágyakozik, és betölti azt a funkciót, hogy mit adok a kezébe egy diáknak akkor, amikor például arról beszélek, hogy milyen volt az ókori örmény vallás. Mert valljuk be őszintén, amivel nem duskálunk magyar nyelvű szakadalommal, holott pedig ez egy nagyon érdekes, több rétegből álló, több kulturális hatásnak kitettása. Most csak mondok valamit, én nagyon örültem például itt a negyedik kötetben Kovács Bálint tanulmányának, főleg nyáron én szerencsésen átéltem egy Örményországban egy ilyen áldozatban, egy állatáldozat megtekintését, és ennek a háttérét nagyon jól érni az a cég. Na most ugye, csak most már rendszerezzem egy kicsit a mondani valómat, ugye itt nagy különbségek vannak a források terén. Tehát a harmadik kötetben, hadd emeljem ki egyfelől Esztári Rékának és Vér Ádámnak a kiváló tanulmányok. Az ókori mezopotámia lélektanára, a vallás történetéről. Ez pont egy kivétel, ehhez azért van már szakadalom. Mégis azonban ezek nagyon újszerű megközelítések, és a legfrissebb szakadalomban megírt nagyon jó áttekintések. Külön kiemelem, hogy a Gilgamesek hoztak, ugye még adnak egy négy mély értelmezés, tehát, ez szempontból egy különleges dolog, hogy nem csupán általában érnek, hanem egy forrásra rátérnek. Na most ugye ugyanúgy Lipta Évának a lélekelkedések az ókori Egyiptomban, egyébként is, mert aki egyiptológiával foglalkozik, Egyiptomban sokkal több a vallás történeti források, mint még gazdasági források. Hát ez egyszerre áldás és egyszerre átok egy egyiptológusnak, hogy hogyan tekintse át az egyiptomi lélek típusokról szóló írás részben, hogy Lipta Éva nagyszerűen felvázolt, és nagyon jó ezek kívül vizuális eszközökkel is létezik. Tehát egy nagyon érdekes, hogy ki mennyi képet tesz be. Nekem ez egy nagyon érdekes összefoglalás volt. Azt mondom, hogy különösen, hogy amár ismert Ba és Ka lélek típusokon túl, milyen egyéb érdekességei vannak az egyiptomi vallásot egy legújabb fejleményeink. Na most ugye a harmadik kötetből ugye az ókori kelet, magamról nem beszélünk, ott majd valaki majd elolvassa az ókori ráról szóló fejezetet. Egyébként van rezonanciák, az is szó volt az előző szóban, hogy bemutató, hogy lesz-e rezonancia, van a köteteknek rezonanciája, tehát már tőlem kértek másolatot egy-két tanulmányból, nem magyar szerzők. Tehát az, hogy ez most mennyire lesz befolyásos, mennyire lesz emlékeztetés kötet, ezt majd meglátjuk néhány év múlva, de ezt azt kell mondanom, hogy lesz rezonanciának a kötetnek szerintem. Na most ugye a negyedik kötetből hadd emeljem ki, itt rengeteg minden van, ugye az örménységre megint csak hadd térek ki Kovács Bálint cikkelye. Bálint alapvetően ugye, tehát nem csak az antikvitással, nem csak a kereszténységgel, hanem a modern örmény vallás története is foglalkozik ebben az írásában, és ez érdekes látni, hogy effektíve a keleti kereszténység és az iszlám világ furcsa ütköző pontján található örmény vallás mennyiben tükrözi a két világ, két kultúra hatásait. Tehát itt főleg nálad nagyon erősebb, amely a folklór, az áldozatok, a mindennapi népi vallásosság, az örménység kultúrájában bemutatása. Amiről még szívesen beszélek, ez a baháji cikk, ugye Kocó Péter írás, ugye a baháizmus, vagy baháji hit, ugye ez egy iráni eredetű, nem a régi, 1840-es években elindult mozgalom, amely ugye egy ilyen radikális messiás városi hit a csoportnak a több lépés átesett, ma már inkább az egyetemes igazságosság, vagy a nevezzük úgy a pluralisztikus gondolkodás vallásává. Nagyon jól lehet látni azonban a mai modern baháji vallásnak a struktúrájában és a kitapítható a síta iszlám, valamint a szufizmusnak a markáns hatása. Tehát ez ma már ugye az 5-7 milliós vallás közösség elszakadt az iráni gyökereitől, és nem annyira hangsúlyoz az iráni gyökereit, ám az alapító atyáknak az ide vonatkozó írásai, főleg a Bajánban, ami a Bahá'inak a szent írásának tekinthető, markáns és erős az a síta, hát nevezzük úgy, lélekelképzelés, amely ugye egyfelől ilyen messianisztikus, kozmikus lélekről beszél, másfelől az emberi léleknek is a és az isteni léleknek valami összeolvadására, ami egy klasszikus szúfi ugye, toposznak minősül. De itt rengeteg, ugye, nem tudom, hogy tanárul mennyire fogsz beszélni a mongol vagy a tibeti. Én sem értek ezeket az írásokhoz, de azért hadd említsük meg több nőtanár és tanítványi körének munkásságát. A mongolok nemesegi atyának az írásait tud külön kedveljük, hiszen a Károly Egyetemnek szintén nagyon sok Károly oktató vett részt ebben a vállalkozásban, de Nemesegyi atya ugye hajlott kor ellenére kiváló ugye, tanulmányokkal gazdagította. Én a magam részéről csak ennyit szerettem volna kicsit betegen és áthásan kiemelni. Gratulálok még egyszer Simon Székely Attilának. Nem volt egyszerű, és neki bizonyosan sok kompromisszumot kellett hozni a szerkesztőként, ezt ugye biztosan érzékelhető. Azonban tény, hogy ezt például szakirodalomként, vallástörténet, vagy vallástudományos szakos órákon, ezt nyugodtan és bátran fogom ajánlani a diákjaimnak különböző témákhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tiszteltek, elkérem. Áris hűminkája érényéjek, tupátros szépmondott Heú, kegyelem léptek és békesebb Istentől, ami Atyánktól. Kedves kollégák, én csak azokról a cikkekről tudnék beszélni, amelyeket olvastam, és ezek a harmadik kötetből a következők. Mindenek előtt kedves kollégám és az ő tanítványai által germán lélekhitről, lélekfogalmú lélekképzetekről írott cikk, Fülöp József tanárra gondolok, aki szerényen ott ül a hátsó sorban, de kiváló esztéta, filológus és zeneesztéta is, filmtörténész. Ennek ellenére itt a germán filológiának az ősi rétegeibe ereszkedik alá, egészen Tacitusig visszamenőleg tárgyalja tulajdonképpen a germán vallás főképzeteit, vagy ős germán vallás főképzeteit. Ez egy nagyon szép teljesítmény olyan embert, aki alapvetően német irányba ment el, hiszen itt egy latin közegbe kellett visszaereszkedni. Ez a cikk is, és a többi is úgy épül fel, ahogyan azt Attila annak idején mindenkitől kérte, hogy először legyen egy vallástörténeti áttekintés, vallási áttekintés, aztán legyen szó ennek kapcsán, ennek mentén minden esetben túlvilágképzetekről, hiszen ezekhez kapcsolódnak aztán végül a lélekképzetek. Tehát ez az egész enciklopédiát valóban legalább annyira egy vallási enciklopédiává teszi, ahogy a Miki is mondta, mint amennyire lélek enciklopédiává, sőt még az is lehet, hogy számos cikkben dominál a vallástörténeti tartalom, úgyhogy minimum annyira vallási enciklopédiát tartunk kezünkben, amennyire lélek enciklopédiát. Itt Fülöp tanár úr cikkéből, hiszen azért itt ő volt a meghatározó szerző, a három szerző közül. Hadd emeljem ki azt az érdekességet, amit most a könyvemutatóra jövet szúrtam ki magamnak az utcán, olvasgatva ezt a könyvet, hogy a lélek terminus a germán nyelvekben ugye egy S magánhangzó és L hangokból álló gyökre vezethető vissza, és a cikk szerint ennek a gyöknek az első néhány hangja az a túl jelentésű gyök volt, amelynek alapján azt a következtetést mondhatjuk, hogy a lélek egy olyan jelenség, amelyik a testbe kerülése előtt a tavakban, a csalakban, a tavas részeken lakik, és onnit kerül át a testbe a test megszületésekor. Erről eszembe jut egy ausztrál benszülött párhuzam, a Hat csónak, vagy valami hasonló című, a Három csónak hasonló című filmben, film szerint, amelyben amatőr benszülött színészek játszanak, a lélek a halál után a tavakba megy vissza. Tulajdonképpen ezek olyan helyeknek tűnnek a lévi képzelet számára, amelyben tenyészik valamiképpen egy ilyen elemi élet, vagy életerő, és ezért a lélek oda tartozik. Bár nem olvastam, nem lektoráltam és nem írtam Veres Dávid cikkét, én mégis külön kiemelném, hiszen kedves tanítványom, ő is szerényen lapul a hátsó soron, pedig ő most már Magyarország új-izlandi filológusai között előkelő helyen szerepel fiatal kora ellenére. Itt látjuk az elsősorban Vojt tanár urat, aki ugye ennek a stúdiónak a hazai, hát vagy alapító atya, vagy minden esetre a Spiritus Movense, még mindig változatlanul. Nem tudhatjuk körülbelül Bernát Istvánt már sajnos, aki a szágák többségét, nagy részét, amelyek magyarul megjelentek, lefordította magyarra. De minden esetre Dávid, aki skandináv filológus volt az ELTE-n, és aztán vallástudós a Károlyin, egy egészen kiváló és közvetlenül a forrásokból közvetlenül a forrásokból írott cikkben ismerteti áttekinti az egész új-izlandi mitológiát, ezeket az alapvető képzeteket, amelyeket valamilyen szinten minnyáján jól ismerünk, Ragnarök és így tovább, aztán a család, Isten, Loki, és ezt az összeset, és ezután a lélekképzeteket is tárgyalja. Ezután az itt szintén jelenlevő Bakos Áron cikkére térnék rá. Áron is ugye valaha a Károlyin és a Pécsi Egyetemen kezdett, Pécsi Egyetemen lett néprajztudós, és a Károlyin vallástudós, és most Kolozsváron lesz, most már hamarosan a folklorisztika doktorom, Dávid is közel áll a doktori fokozat megszerzéséhez. Áronnak volt egy szerzőtársa, Barta Kriszti, aki külföldre költözött azóta, Bécsben él, hát őt is üdvözöljük a távolból. Ez a két fiatal vallástudós az inuit, magyarán eszkimó lélekképzeteket írta meg. Itt a helyzet egyfelől nagyon nehéz, hogyha eszkimológiának beszélünk, mert hát ki tud eszkimó, ugye nagyon kevesen ebben az országban. Az ELTE-n hallottam, hogy egy dán filológus kolléga olyan csak a hatóköre kiterjesztése kedvéért Grönlandra való szellemi behatolás véget elkezdett foglalkozni eszkimó nyelvészettel, de egyébként ez egy egyértelmű nehézség, hogy hát, hogyha direkt aus den Quellen akarjuk megírni az eszkimó lélekképzeteket, azokhoz ugye nem lenne rossz Knud Rasmussen műtelő számfra Grönlandját úgy olyan kiadásban olyan nyelven olvasni, amilyen azt eredetileg lejegyezte a szerző, tehát kalaallitul, grönlandiul. Ez egy nehézség. Másfelől azonban mégis könnyű helyzetben vagyunk, mert angol forrás nagyon sok van. Maga Rasmussen által kiadott 5. túlexpedíció jelentése, The Reports of the Fifth Thule Expedition, 1920-as években végrehajtott sarkvidéki expedíció jelentései, ugyanis óriási mennyiséggel tartalmaznak mitoszanyagot, sámánokkal rögzített beszélgetéseket, sámánok rajzait, amelyeken sámánok lerajzolják segítő szellemeik, a Tornkakjaikat egyszerűen. Ez félelmetes, érdekes rajzok. Ezek valamint sámán nyelvi jegy, szójegyzékeket is. Úgyhogy egyfelől nehéz helyzet, másfelől angolul könnyen hozzáférhető nagy irodalom létezik. Az inuit lélekképzetek közül talán azt emeljük ki, hogy itt sem egy lélekről beszélhetünk, hanem van a hagyományos elképzelés szerint egy lélek, egy fajta lélek a fejben, egy másik fajta lélek, ha jól emlékszem, a torok táján, egy harmadik fajta lélek az ember ágyéka környék, sejtjük, hogy milyen funkcióval, és egészen különleges, hogy a névnek is van lelke, a névlélek. Ez egy ilyen sajátosan eszkimó elgondolásnak tűnik. A névlélek ott örökölhető, tehát hogyha valaki meghal, akkor a nevét annak lelkével együtt megkapja egy az időtájt megszülető fiatal, és a névlélek meg is betegedhet, és el is lopható. Tehát egy gonosz sámán el tudja venni valakitől a névlelkét, és az illető megbetegszik, és jó indulatú sámán ezt akkor vissza tudja szerezni. Ilyen történeteket, több érdekű a történetet olvashatunk a Rasmussen gyűjteményeiben. A negyedik kötetre rátérve, érdekesebb, vagy még ennél is érdekesebb világokba vándorolhatunk, mert ide kerültek az ilyen hát extrém dolgok, mint amilyenek az ősi Amerika lélekképzetei, és itt kezdeném Kövi Franciska, kedves vallástudós tanítványom, Azték lélekképzetek című tanulmányával. Franciska áttekintette az erről elérhető legkorábbi írásos forrásokat. Ezek értelemszerűen spanyolul vannak, hát itt létezett egyfajta képírásszerűség a prekolumbiánus időkben. Náhuatl vagy azték kultúra ezt ismerte, de ezt azért nem, ez nem volt egy teljes értékű írás, úgyhogy ezekhez igazán nem lehet visszanyúlni. A posztkolumbiánus időkből rengeteg nagyszabású krónika maradt fent, csak egyet-kettőt a teljes igényelő Torquemada, Sahagún, Diego Durán, ezek a szerzők nem tudtak 1000 oldalnál kevesebbet írni arról a témáról, hogy milyen volt az azték vallás, az azték ünnepi naptár, az évkör ünnepei, és így tovább, az áldozati rend, ugye, és ez a cikk áttekinti ezek közül a források közül a legfontosabbakat. Ezek a szerzők azért nagyon megbízható, mai szemmel nézve is nagyon megbízható etnológiai vagy antropológiai források, mert ezek kiválóan tudtak náhuatlul. Tehát ők, sőt, Sahagún atya ezt az 1000 oldalas kódexet, ami kézirással őrződött meg a 20. századig, amikor végre kiadták, először náhuatlul írta meg.
és kifejezetten csak előjárói kérésére fordította le spanyolra, úgyhogy ma van egy nálát a spanyol kétnyelvű, 1000 oldalas beszámolunk az aszték vallásról. Franciska ezeket, hát a vonatkozó fejezeteket feldolgozta, és így írta meg ezt a cikket. Aztán egy kedves kolléga cikke következik, nem tudom, Bíró Pétert nem látom közöttünk. Nagy kár, Péter egy ilyen, kicsit ilyen különös jelenség a magyar folklórikában vagy kultúrantropológiában, mert ő nem Magyarországon szerzett fokozatot, és nem idehaza nőtte ki magát, én azt gondolom, nagy kaliberű tudósá, hanem elég hosszú ideig Mexikóban élt, és hát itt dolgozta be magát a yucatáni maja régészetbe. Péter ugyanis, azt hiszem, Mexikóvárosi Egyetemről szerzett diplomával régész, aztán Ausztráliában doktorált antropológiából, tehát ő régész antropológus, de egy olyan régész antropológus, amelyik ráadásul nyelvész, mert valószínűleg Péter az egyetlen a Magyarországon, aki a maja hieroglifikust tudja olvasni. De nem tudok, de javítsatok ki, hogyha ismertek még valakit. Én elkezdtem, és akkor az ötödik oldal után azt mondtam, jó, hogy ha lesz idő, akkor foglalkozom, mert Péter viszont olvassa ezeket a forrásokat, és nem csak hogy a klasszikus maja hieroglifikust, hanem a modern maja yucatékot is beszéli. Van egy olyan nézésem, hogy talán még valamilyen maja nyelvet is, hiszen a maja az nem egy nyelv, ez egy ilyen umbrella term, egy átfogó fogalom, a maja az egy nyelvcsalád, és kb. 15 nyelvet értünk ez alatt. Ezek közül ennek a cikknek az alapját leginkább a klasszikus csol nyelvű maja hieroglifikus feliratok képezték. Péter tehát Yucatánt valószínűleg jobban ismeri, mint a Dunántúlt. Ez kiderül a készülőben lévő, tulajdonképpen megjelenés előtt álló monográfiájából, amelyek olyasmi lesz a címe, hogy szóval a maja feliratok tükrében a maja történelem. A legmelegebben ajánlom ezt a kiváló cikket. Aztán két kedves tanítványom, Károly vallástudomány szakáról, akik már rég végzettek, Krisz Kalaicidis, ez a soknyelvű fiatalember, legalább 5 nyelven beszél folyékonyan, köztük spanyolul is, és Rácz Énikő Míra írtak az inka lélek képzetekről egy szép átfogó önálló kutatáson alapuló cikket. Krisz közben már valahol az Egyesült Államokban doktorál, azt hiszem vallásközi párbeszéd vagy valami hasonló témából, és itt azért ő vitte a prímet ennek a cikknek a megírásában. Hát ugye, ami az inka vallástörténetet illeti, itt szintén nem állunk rosszul, itt ugyan egyáltalán nincsenek prekolumbiánus írásos források, a nevezetes kipu az minden valószínűség szerint egy számolási jegyzék volt, és tehát egyfajta rovás, roncsolás. Nem, ha még hogyha el is lehetett olvasni valahogyan, akkor se tudja ma már senki, hogy hogyan, az értelmezések és folyamutatások. Azonban rögtön, amint Pizarro lecsapott, ugye, és megdöntötte ezt a hatalmas, a Szovjetunió méretű birodalom majdnem akkora volt, rögtön utána, sőt már vele együtt érkeztek az első szerzetesek, vizitátorok, egyházügyi felügyelők, papok, nagyon gyorsan létrejött Limában katedrális, a katedrális mellett iskola, a katedrálisban quechua nyelvű prédikáló szék, és az ide érkező európai misszionáriusoknak kötelező feladata volt, ugyanúgy, mint Mexikóban megtanulni a helyi nyelvet, most ez a helyi nyelv a lengua general, az általános nyelv, a quechua vagy kisva vagy kicsva nyelv volt, mert az inka birodalom is ezt használta adminisztrációs nyelvül. Jó lehet, ez sem egy nyelv, hanem ez is egy átfogó terminus, egy kb. Egy tucat nyelvet különböztetünk meg quechua címszó alatt, tehát a bolíviai Cochabambában beszélt quechuát nem értik a perui határ túloldalán Cuscóban élő quechua nyelvű emberek. Ez két külön nyelv, de egy kb. Egy tucatnyit különböztetünk meg. Na most, annál fogva, hogy rengeteg spanyol hittérítő idejött, és ezek közül sokan megtanulták elég jól a quechuát, valamint annak folytán, hogy a benszülöttek is, vagy az őslakosok is, maradjunk ennél a szép termosnál, rövid idő alatt megtanulták az írást. Ennél fogva nem csak spanyol nyelvű forrásaink vannak, közvetlen 16. század közepétől már, ugye a hódítás 1532, hanem még quechua nyelvű forrásunk is van. Most
ahhoz viszont, hogy egy 16. századi kecsua forrást az ember elkülönös, ahhoz kecsua filológusnak kell lenni, és hát ilyen kevés van, úgyhogy a Kriszék cikke elsősorban a spanyol forrásokra támaszkodik, de az a cikk erényeként el kell mondani, hogy a legkorábbi kecsua spanyol szótárakat használták, 1580 körül, vagy nem, 60-ban megjelent, ide az a Spanyolországban, Valladolidban az első kecsua, spanyol kecsua két gyermek szót, ezt megtetszenek talán neten, PDF-ben, és 1690-ben egy komolyabb is megjelent, és Krisz ennek segítségével és ennek alapján azt állítja, hogy a leginkább inka kori lélek képzetnek a kamaken tekinthető, amit úgy értelmezhetünk, mint egy éltető erőt, egy életerőt. És akkor még röviden a főszerkesztő úr cikkéről, hiszen Attila írt a Christian Science mozgalom lélekítéről. Ez egy röviden tanulmány, amelyik azonban Mary Eddy Baker, hogy így hívják az alapító asszony, saját könyvére támaszkodik, valamint más korabeli forrásokra. Ez ugye egy olyan mozgalom, amely ma is létezik, és van egy egészen jó újságja, a Christian Science Monitor, ha jól sejtem, ez változatlan megvan. Ez volt a kezemben egy komoly lap, és Attila a saját maga által megszabott mintát követve elmondja a mozgalom történetét, ismerteti az egyházi szervezetet, és utána beszél arról, hogy ez a mozgalom a lelke tulajdonképpen egy megváltási folyamat részeként az igazság felismerése után tartja felszabadíthatónak, és akkor a lélek szabadként az isteni szellemmel tud valamiképpen kapcsolatba kerülni. Hát ez egy nagyszabású vállalkozás volt. Köszönjük főszerkesztő úrnak, hogy végigvitte, köszönjük a szerzőnek, hogy megírták, köszönjük az olvasóknak, hogy elolvassák.
Köszönöm szépen az ismertetéseket, és talán az érezhető, amit a kiadó is, mint amatőr olvasói ezek, hogy ugye nem tudtam, hogy ezt szeretném elolvasni, de utána már igen, most már tudom, hogy ez hiányzott még. Úgyhogy mindenkinek nagy szeretet találom, és megkérdezem, hogy esetleg kérdés vagy hozzászólás van-e.
Köszönni jöttem a Lélek Enciklopédiát, nem bírálni. Komesz Mátyás vagyok, a Pünkösi Teológiai Főiskolán vezettem a Szentírás Tudomány Tanszéget 1995-től, 2013 óta professzor emeritusként, javarészt írom, a javarészt még kiadásra való publikációimat, szokatlan szóval mérnök biblia kutatóként működöm. Ez a bemutatkozásom. 2006 nyarán kapcsolódtam bele a Lélek Enciklopédia projekt munkájába a főszerkesztő Simon Székely Attila professzor úr, azóta barátom meghívására. Ennek nyomán írtuk az azóta már elhű Simon Falvi Lajos kollégámmal és barátommal egy alfejezetet, a Pünkösdi Mozgalom Lélekhite címmel a Lélek Enciklopédia sorozat első kötetében. 2009-ben csak várakozással csodáltuk a főszerkesztő úr töretlen hitét abban, hogy a sorozat az MTA égisze alatt és szakmailag magas színvonalú írások gyűjteményeként létre fog jönni. 2016. februárjában jött az első kellemes meglepetés, amikor értesültünk az első kötet megjelenéséről. A lélek szerepe az emberiség fejlődésében címmel, most pedig ünnepelhetjük az egész sorozat, a második, harmadik, negyedik kötet gondolatkiadó, odaadó és szakmailag magas színvonalú munkájának köszönhetően megjelent. Első nagy értékként a gondolatkiadó nagyszerű vállalkozó merészségét és kiváló munkáját szeretném megköszönni. Amihez persze kellett a főszerkesztő Attila barátom remek szervező és forrásokat előteremtő fáradozása. A másik értékes mozzanat ebben a sorozatban, hogy a nagyon sokféle világszemléletet mindig az illető szemlélet saját képviselői mutatják be, nem pedig kívülálló személyek. Ez minden szempontból hihetetlenül nagy érték, és bizonyos fokig újdonság is a szakirodalomban. A főszerkesztő és csapata ezen a téren is kiváló munkát végzett. Harmadik értékként szeretném megcsodálni a sorozatban publikáló többnyire tudós illetékesek összefogását, továbbá tárgyilagos és javarészt magas szakmai színvonalú írásait, amit az előttem szólók is kiemeltek. Hiszen roppant széleskörű tudomány területeket, illetve vallásfelekezeteket, mozgalmakat, kulturális területeket képviselnek. Ez a sokszínű kaleidoszkóp nem jöhetett volna létre, a főszerkesztő Attila barátom lelkesedése, 7 nappal átérő fáradozása, remek szervezése, valamint a szerzők készséges, tudósokhoz illő alázattal és érthetően megfogalmazott publikációi nélkül. Hiszem, hogy a magyar tudomány történetnek egy fényes gyöngyszeme jött létre a szemeink előtt. Krisztusi emberként a bibliai példabeszédek könyvének 2 mondatát látom megvalósulni. Igen erős a bölcs ember, és nagy erejű az okos, ezért csak bölcs irányítással viselj hadat, s a győzelem titka a sok jó tanácsadó. A bibliai mondat után hálásan köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek az igaz gyöngynek a létrejöttében.
Még főszerkesztő úr lehetősége.
Befejezésképpen szeretném újra megköszönni a szerzőknek, lektoroknak a munkáját, amit a 15 év alatt kifejtettek, és az itten előttem szólóknak, az előadóknak az előadást. Köszönjük szépen mindent, és ezáltal lezárnám az Enciklopédia Projekt magyar változatát. Köszönöm szépen!